Köszönjük, drága Istenünk, köszönjük, Atyánk, hogy a Te gyermekeid lehetünk, hogy itt vagyunk Te előtted, a Te jelenlétedben. Köszönöm, hogy nem egyedül kell megélnünk a hitünket, hanem kaptunk egy családot, testvéreket, barátokat. Milyen áldás, amikor a házastársunkkal, a családunkkal járhatunk Te veled, Jézus, és ha ez még nem így van, akkor Te vásd meg, és Te hozd ide a családjainkat. Szeretnénk lecsendesíteni a szíveinket, és tényleg, ha a hárfáink föllettek valamikor akasztva a fűzfára, akkor levenni onnan, és Téged imádni, és dicsérni, Jézus, bemenni a jelenlétedbe, és Te rád figyelni. Segíts letennünk akár több éve cipelt terheket a Te lábaid alá, és szabadon tovább menni a Te jelenlétedben. Segíts megbocsájtanunk, és szeretnünk. Amen. Leülhettek, ha szeretnétek. És túl határozottan mondtam. Leülni. De katonasság. Áll, ül, masíroz, evang, ima. Igen. Szóval... Miért még belecsapnék, csak akarnám elmesélni nektek, hogy múlt vasárnap voltam, képzeljétek, a Jonatánéknál, az otthongyülibe, úgyhogy meglátogattam őket, nagyon jó volt látni, megszeretget, szeretetemet vittem nekik, a szeretetünket, és csak jó volt látni, hogy ott van Isten velük, hogy ott vannak fiatalok, idősebbek, tényleg az Úr köztük, és ők megküldik az ő szeretetüket felétek, úgyhogy csak jó látni, hogy gyarapodnak a gyülekezetek itt a Szegeden, úgyhogy nagy áldás volt ott lenni. És, hogy belecsapni az üzenetbe pedig, hogy ma este a megbocsájtásról szeretnék beszélni. Megbocsájtás. Nagyon gyakorlati, nagyon alap témája a hitünknek, hogy a megbocsájtás nélkül nincs kereszténység. A kezdetben, amikor Isten megteremtette az embereket, ugye Ádám és Éva egy tökéletes világba helyezte őket. Ott nagyon nagy harmónia volt, szeretet, semmi konfliktus, Isten szemtől szembe látták, és utána, ahogy elbukott Ádám és Éva, így bejött az átok. Volt egy áldott környezet, és utána onnan bejött kívülről az egy átok, és onnantól bejöttek a konfliktusok a kapcsolatokba, bejött az önzés, az önérdekek, és egy átkozott világban élünk, ami még most is egy gyönyörű világ, de van egyfajta átok benne. És utána pedig eljött Krisztus emberélet, és ő pedig egy áldást hozott be, ebbe az átkozott világba. Egy áldást hozott be egy átkozott világba. Úgyhogy most tud, hogy a házasságunk, a gyülekezetünk, a kapcsolataink tud az áldásnak a helye lenni. És mégis így képesek vagyunk egy áldott helyre bevinni átkot. Ugye a házasságomban, az önzőségemmel, a figyelmetlenségemmel, a hirtelen haragommal képes vagyok átkot bevinni egy áldott helyre, a gyülekezetembe, a munkahelyemre, és ugyanúgy be tudok áldást is vinni. Azt mondja 5 Mózes 30.19, hogy eléd behelyeztem az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet. Ugye, amikor testi vagyok, önző vagyok, akkor egy tök nagy átkot, nehézséget viszek be a kapcsolataimba. És ugye Róma 8.6, a test gondolata halál, de a szellem gondolata pedig élet és békesség. Úgyhogy tudok életet is bevinni, vagy halált is. Azt mondja Efézus 6.12, hogy nem vér és test ellen van nekünk a tusakodásunk. Ez egy annyira egy kulcsvers, hogy annyi konfliktus van családokban, barátok, akik régen nagyon jó barátok voltak, és most már nem beszélnek. Ott vannak családtagok, akik soha többet nem beszélnek. Ott van az én, vagy volt az én nagymamám például, aki az élete utolsó 7 évében teljesen megszakította velünk a kapcsolatot. Egyszer sikerült megbántani őt, és onnantól kezdve nem beszélt velünk, az unokákkal, volt, hogy fölhívtuk, lerakta a telefont, és nem szólt hozzánk 7 évig. És így halt meg. És hogy van, amikor tényleg így apák nem beszélnek a gyerekeikkel, tudod, így régi barátok, pásztorok már nem beszélnek egymással, testvérek, munkatársak, megutálom a főnököm, ezt-azt, hogy így bejött egy ilyen katyvasz a kapcsolatokba. És Jézus azért jött, hogy áldást hozzon, és kigobozza, és megbocsájtás nélkül nagyon nehéz ezt az életet végigélni. Hogy ezért nagyon fontos látni, hogy mi olyan sokszor természetileg csak embereket látunk, és embereket hibáztatunk. Ő ilyen, ő olyan, vele nem lehet kijönni, de azt mondja, hogy így elrántja a leplet Pál apostol, hogy nekünk nem test és vér ellen van a tusakodás. Nem emberekkel harcolunk, hogy kinek van igaza, kinek nincs, hanem vannak mögötte szellemiségek, hogy az ördög a vádló, hogy a diabolos, az azt jelenti, hogy szétdobál, széthány, összezavar kapcsolatokat. És szeret emberek mögé elbújni, hogy azokra haragudjunk, de nem az emberekre kell haragudni, hanem az ördög, a bűn az, ami behozta az átkot. Úgyhogy igazából az emberek csak egy áldozatai ennek, de nyilván van felelősségünk, hogy mit engedünk be, és mit nem. Úgyhogy az első rész, amit megnézünk a Bibliából, az a Máté evangéliuma, a 18. fejezet, és a 21-22. Vers. Ez egy nagyon gyakorlati felkiáltása Péternek, amit kérdezte Jézustól. Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsájtanom? És utána valami nagyon nagyot akart mondani. Ugye a törvényben az volt, hogy 3-szor lehet. Még akár 7-szer is. És mondta neki Jézus: nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Van, ahol úgy mondja, hogy 70-szer, 7-szer is. Ez egy tök normális kérdés, hogy hányszor bocsájthatok meg valakinek ugyanazért a dologért. Egy barátomról szeretnék beszélni nektek, hogyha ki tudod rakni Liza a képét. Vele 2 éve találkoztam Baltimore-ban, remélem lehet látni. Nem a jobb oldali, hanem a bal oldali. És őt Curtisnek hívják. Egy nagyon drága ember, Curtis. És az ő története, hihetetlen története van. Ugye Baltimore-ban, a gettóban nőtt föl, és ő egy nagyon-nagyon kemény bűnöző életet élt. És 20 évesen odament az utcán, és belekötött 3 emberbe, és addig kötözködött velük, amíg az egyik előrántott egy pisztolyt, és hasba lőtte, és ott helyben repült, vagy 5 métert hátrafele, és ott hagyták a vérében, és ott meghalt. És utána csodával határos módon sikerült újraéleszteni, rengeteg vért vesztett, utána lebénult lábától lefele, tolószékes lett, és mikor fölébredt a kómából, azt mondta, hogy annyi dű volt a szívébe, annyi harag volt a szívébe, és nem bírt semmi másra gondolni a kórházba, csak a bosszúra, hogy hogyan fogja megbosszulni, kerestette azt az embert, hogy addig nem nyugszik, hogy megmérgezte ez a harag, ez a gyűlölet. És utána mondta, hogy hallható módon hallotta Istent, és azt mondta neki, hogy bocsáss meg annak az embernek. És azt mondta, hogy soha nem fogok megbocsájtani annak, aki elvette az életemet. És Isten azt mondta neki: igen, lehet, hogy ő elvette, de én visszaadtam neked. És utána sikerült megbocsájtania, és azt mondta, hogy egy ilyen hihetetlen érzés söpört végig a a testén, és érezte, hogy meggyógyul a teste, és ilyen hatalmas, elhordozhatatlan terhek így, amikor így lehullottak róla a lelkéről. És ez már több mint 32 éve történt, azóta semmi neheztelést nem érez az az ember fele, kimádkozik érte, próbálta megkeresni, de már a szeretet miatt, de nem találta meg. És azóta tényleg sikerült teljesen elengedni, és teljesen tovább lépni ebből a dologból neki. És ő tiszta szívből Jézusért él már, és amikor ott voltunk a konferencián, tényleg egy olyan ember volt Curtis, aki így annyi szeretet sugárzódott ebből az emberből. És mindig odagurult valakihez, és bátorított, így emberről emberre ment, és bátorított is. Csak annyira egy megáldott ennek a drága embernek a története, hogy így mennyire meg tud mérgezni minket, és Isten meg akar gyógyítani, mert nincs tovább lépés bocsánat nélkül, megbocsájtás nélkül. Beragadhatunk évekre, ahogy a nagyim is beragadt, a másik nagyim 15 évesen ragadt be a keresztényekre, ott sérült be, és egész életében utálta a keresztényeket. Hogy így megrekedhetünk az életünkbe. És vannak komoly dolgok, vannak válások, vannak veszteségek, de Jézus mondja, hogy amit Pál apostol mondott, hogy Filippi 3.14, hogy azok, amik mögöttem vannak, azokat elfelejtem. Megbocsájtom, hátrahagyom, és csak akkor tudok tovább lépni, azok, amik előttem vannak, azoknak meg nekik dőlvén célegyenest igyekszem a Jézus Krisztus elhívása jutalmára. És tényleg annyi embernek tönkre megy az élete, annyi házasság megy tönkre azért, mert nem tudnak megbocsájtani egymásnak. Annyi család, annyi barátság, gyülekezetek széthullanak, nemzetek egymás ellen évszázadok óta. Így annyira szívem szakadt meg, hogy valamelyik nap olvastam egy ilyen keresztény blogot, és jöttek a kommentek, hogy fú, mennyi, pont a megbocsájtást, hogy mennyire jó, és akkor odaírta ott valaki, hogy imádkozzatok kérlek a reménytelen házasságomért. És tényleg az úgy megérintett, hogy mennyi ember van, aki azt mondja, hogy az én házasságom, az már reménytelen. De imádkozz, hát, hogy csak Isten mentheti meg. Úgyhogy tényleg annyi ember küszködik, hogy szerintem ez a mindannyian cipelünk lelki terheket, amit az apánk megtett velünk, vagy amit nem tett meg, soha nem dicsért meg. Tényleg, és hogy hiszem, hogy Isten szeretne gyógyítani minket, ahogy Curtist is gyógyította is. És vannak, amiket meg tudunk bocsájtani könnyen, és van, amit lehet, hogy soha. De hogy ezek egy olyan terhek a lelkünkbe, ami így meggátolja a szellemi életünket, meggátolja a mindennapjainkat, az egészséges életünket. A 103. Zsoltár 8. versétől azt mondja itt a Zsoltárír, hogy könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi ánokságaink szerint. Ugye mi emberek olyan sokszor így a mások bűne szerint fizetünk. Amilyen volt ő, olyan vagyok vele. De Isten nem úgy bánik velünk, hogy amit tettünk, akkor ő azt teszi velünk. De a 11. vers, hogy mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet, a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. És hogy Isten az Atya Isten, ő külön választotta a bűnt a bűnöstől. Szétválasztotta. Ezt mi emberek nagyon nehezen tudjuk. Mi azonosítjuk sokszor a bűnöst a saját bűnével. Te egy hazug ember vagy, te egy megbízhatatlan ember vagy, te egy házasság, te egy alkoholista vagy. És hogy nem, ő Isten gyermeke, aki most alkoholt ivott. Ő Isten gyermeke, aki most elbukott házasságtörésbe. Hogy Isten szétválasztja, hogy az embert mindennél jobban feltétel nélkül szereti. Ugye? Úgy szerette Isten a világot, a bűnösöket, és hogy a bűnt gyűlöli, de a bűnös embert szerető, így szétválasztotta. Azt mondja a 130. Zsoltár 3.-4. verse, ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Ha te számlálod, akkor ki az, aki megállhatna te előtted? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. A legtöbbet ebbe az univerzumba Isten bocsájtotta meg. Igazából minden bűn ő ellene megy, még ha engem ér valami, az is igazából Isten ellen megy. És hogy Jézus azt mondta a kereszten, hogy bocsásd meg nekik, Atyám, mert nem tudják ők, hogy mit cselekszenek. És Isten nem sebzett, nem haragvó, ő a jogos büntetést Jézus kifizette a kereszten. Ő megbocsájtott mindenkinek, és ezt kell az embereknek elfogadni, a bűnbocsánatot. És ez tényleg valóságos gyógyulást tud behozni a lelkekbe. A Márk 11.25, ez egy nagyon jó kis vers, ugye? Az ima élet. Amikor imádkozva megálltok, amikor így imádkozol, és így hirtelen eszedbe jut valami. Bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássanak nektek a ti vétkeitek. Amikor imádkozol, és Isten valamit fölé behoz, hogy valakire haragszol, akkor azt mondja, hogy most hagyd abba szépen az imát, most nem kellenek a szép imák, most nem, ne folytasd, most bocsáss meg annak az embernek, és majd utána folytasd az imát. És én segítek, ez emberileg lehetetlen. De ott van az Isten bennünk van, Isten, aki képes megbocsájtani, és kérhetjük ezt tőle. Azt mondja Lukács 6.37-ben, ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, és nektek is megbocsájtatik. Ez egy ilyen nagyon, ez Istennek ezek a szellemi törvényei. Egy János 7.9 azt mondja, ha mi megvalljuk a bűneinket, beismerjük, hogy Istenem, én nem tudok megbocsájtani, én haragszom. Azt mondja, hogy ő hű és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket. Isten ő hű és igaz, hogy megbocsásson nekünk. És tényleg, ahogy az elején is kezdtük, hogy mi egy bukott világban élünk. Tényleg kikerülhetetlenek a fájdalmak. Kikerülhetetlenek a konfliktusok. Mindenkiben ott van egy önzőség, egy bukott természet, egy régi szív, az átoknak a része, a törött cserépedények, olyan sokféleképpen elmondta Jézus. Úgyhogy tényleg nem azon kell csodálkozni, hogy ezek történnek, hogy ez igazából, tényleg nem ezen kell meglepődni, hogy ez történik, hanem azon kell meglepődni, hogy ezen meglepődünk. Mert bukott világban élünk. Úgyhogy jönnek a konfliktusok, és emberileg hogy szoktuk megoldani a konfliktusokat? Te hogy szoktad megoldani a konfliktusaidat? Mindenki máshogy. Van, aki magába, van, aki mindenkinek elmondja azt, az igazát, van, amikor így csak úgy fortyogok, és így haragszok, van, amikor egyszerűen csak így kizárom azt az embert az életemből. Ugye van, ahogy Hogyha tudom, hogy valahol ott van, akkor én ott azt elkerülöm. Nem fogok oda elmenni. Hányszor van karácsonykor? Tényleg, ha ő ott van, én nem leszek ott. Válasz, én nem fogok ott lenni. Tehát így elkerülöm azt az embert, nem beszélek vele. Ki? Beszélem másoknak, neheztelek. Annyiféleképpen oldunk meg. És hogy oké, most kizártam, most ő az új barát. De utána csak addig, amíg ő is át nem lépi azt a bizonyos határt, és akkor megyek egy újabbhoz. De lehet, hogy egyszerűbb Isten szeretne érettségre nevelni. Főleg, hogyha a házastársam, őt nem hagyom ott. Ugye örökre szól a házasság. Úgyhogy tényleg így véletlen nem lesznek jó kapcsolatok. Véletlen nem lesznek jó barátságok. Ez amit egy kert. Ápolni kell, mert ott van a gaz, a gyomok, és azokat, azokat el kell bánni. Tudod, és amikor így szeretetet öntök a kapcsolatba, nagyon sok megbocsájtás, nagyon sok alázatot, hogy ápolom. És hogy egyszerre vagyunk ebben a világban áldozatok, és főleg ezt szoktuk hangsúlyozni. Mit tettek velem? Hogy tehette ezt velem? Egyszerre vagyok áldozat, és egyszerre vagyok elkövető. Egyszerre vagy áldozat, és egyszerre vagy te is másokat megbántó. Hogy nem lehet mindenki ártatlan ebben a világban. Ugye a börtönben is mindenhol csak ártatlan emberek vannak. Hallgatom az embereket, hogy ki hogy törte össze a kocsiját, és mindig a másik volt a hibás. Én olyan sztorit nem nagyon hallottam még, hogy ez az én hibám volt. 100-ból 1. Tehát akkor hogy történnek a balesetek? Hogy történnek a válasz? Mindig a másik? Mindenki ártatlan? Vagy csak ön igaz? Úgyhogy egyszerre vagyunk áldozatok és elkövetők. Tényleg, hogy a szeretteimet tudom a legjobban megbántani. Pont akik a legjobban szeretnek, azokat bántom meg sokszor a legjobban. És ma, hogy nem tudom, van, hogy meg csak mérges vagyok, és úgy. És ugyanez így fordítva. Tényleg mindig azt hisszük, hogy mi vagyunk Dávid király a történetben, és a másik a Saul. Ugye a főnököm, ő a Saul. A vezetőm, ő a Saul. Az apám, ő egy Saul, igazságtalan király, és én vagyok a szegény Dávid. És mindig mindenki Dávidnak hiszi, én is magamat. De mi van, ha én vagyok Saul, és aki leharagszom, ő Dávid. Mert Saul is rossznak látta Dávidot, azt hitte, hogy az ellenség közben jó volt. De mindig azt hiszem, hogy én vagyok a Dávid. De van, amikor Dávid vagyok, van, amikor Saul vagyok. Mindannyian. Úgyhogy tényleg Isten, hiszem, hogy így szeretne minket így bátorítani, hívni arra, hogy elengedni tartozásokat. Elenged. Lehet, hogy fizikailag valaki tartozik, és nem adta meg neked évek óta. A Biblia azt mondja, hogy úgy adjál valakinek, hogy nem vársz vissza semmit. Hogy add ajándékba, és ha visszakapod, akkor az egy meglepetés legyen. Hogy elengedni sértéseket, elengedni bántásokat, hogy tényleg ez a szabadon engedem azt, aki hasba lőtt engem és lebénított. De ez a szabadon bocsájtás. Az a példázat Máté 18-ban, igen, amikor valaki adós volt 10 000 talentum aranyjal, és könyörgött az urának, és az elengedte. Tudjátok, mennyi 10 000 talentum arany? Kb. Annyi, mint a magyar államadósság. Tehát hogy lehet több 100 milliárd forintot elherdálni az Ószövetségben? Mit csinált az az ember szerinted? Mennyit bulizott? Tehát ez nem egy ilyen 10 milliós adósság volt, hanem ilyen több 1000 milliárd forint. És utána ezt elengedte az ő ura. És utána meglátott valakit, aki 100 dénárral, tehát az kb. Egy ilyen 20 000 forint. Valaki egy 20 000-essel tartozott neki, és elkezdte folytogatni, hogy add vissza. És utána nem tudta, és börtönbe záratta. És ez, amikor így börtönbe rakok valakit a lelkembe, hogy te oda bekerültél egy börtönbe, mert megérdemled, mert te tartozol nekem. És az Isten, amit mondja, hogy így elengedni, ahogy nekünk sokkal, de sokkal többet Isten elengedett. Mennyivel többet? És hogy van, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de van, hogy nem megbocsájtunk, hanem így elnyomjuk. És azt hiszem, hogy ez így el van rendezve. De igazából nincsen elbánva vele, csak úgy elnyomtam úgy mélyre tényleg ezt a dolgot. Lehet, hogy csak úgy beletörődtem egy veszteségbe. Valaki ott hagyott engem. És így most, de nincsen valós megbocsájtás és szabadság a lelkembe, ahogy Curtisnek volt. És Isten szeretne, hogy rámutatni, hogy csak tényleg, hogy vannak ilyen elakadási pontjaid a múltadba, amit lehet, hogy még nem lett elsiratva. Lehet, hogy a régi, most már itt vagy ebben a gyülibe, és ez az otthonod, de lehet, hogy a régi gyülekezeted, tehát mégiscsak úgy valahogy eljöttél, de így tudod, így nincsen egy ilyen lerendezettség a lelkedbe. Egy kapcsolat, hogy Isten szeretne, olyan lelki te, tényleg csoda, hogy ha látnánk így a szellemvilágban, hogy mekkora terheket cipelünk. Hívőként, nem a hitetlenekről beszélek, nem a gonosz hitetlenek, de hogy mindannyian olyan terheket cipelünk, tényleg hívőként is, hogy és hogy hitáltal tudunk megbocsájtani. Az érzelmeim által nem. Hogy hitáltal, Istenem, én szeretném ezt. Nem szeretném, de szeretném. Nem szeretném, szeretném odaadni neked. Segíts nekem, én nem tudok, nem akarok. Soha nem, hogy tudnék? Ahogy Curtis mondta. De mégis lehet. És így akkora öröm, mint egy ilyen gátszakadás, így bezúdul. Egy ilyen hatalmas élet, öröm, könnyedség, szabadság. Évek után, amikor így lehet, hogy csak meg tudod újra ölelni az anyukádat, és azt mondani, hogy szeretlek. Vagy tényleg nem nagy dolog, nem az ellenségeinkről beszélek, de ott vannak, és Isten nagyon a szívemre helyezte, hogy erről beszélni. Lehet, hogy ti rendben vagytok, ma nekem erre szükségem van. Gyógyítani a kapcsolatainkat, a házasságainkat, a barátságainkat. És hogy ez a mi részünk. Tehát, hogy Isten mindent megtett, de a mi részünket nem. Ez a mi részünk. Odaadni neki. Úgyhogy a Máté 5-ben a 23-24 azért, ha te ajándékot ad, az oltára viszed. Ugye hallottunk, a templomból vitték az áldozatot az oltára, és ott megemlékezel arról, épp a legnagyobb imádat, a dicsőítés, ott vagy Isten tiszteleten, és így megemlékszel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el! Előbb békülj meg a te atyád fiával, és azután gyere és vidd a te ajándékodat Istennek. Ez milyen vers? Na most, ha itt vagyunk Isten tiszteleten, és eszembe jut, hogy valakinek valakit megbántott. Nem mindig, aki ő bántott meg, hanem én is bántottam meg embereket. Azt mondja, hogy álljunk föl és menjünk. Rendezzük a kapcsolatunkat azzal az illetővel, és majd utána jöjjünk vissza Istent imádni és dicsérni. Mert ez az Istennek az imádatának egy fontos része. Ez egy gyakorlati Isten tisztelet. Ahogy a testvérek kibékülnek egy családba. Ugye Isten az apuka, mindenki az ő gyermeke. És amikor a testvérek kibékülnek egymással, lehet, hogy nem pont itt, hanem ugye Istennek a családja hatalmas. Úgyhogy tényleg így a Biblia annyiszor így hív minket erre, hogy rendezzük a kapcsolatainkat. Rendezzük, tehát így bocsássunk meg annak, és ez először a szívembe történik, de utána bátorít a Biblia, hogy menjek is oda az illetőhöz, és rendezzem, és kérjek bocsánatot. Hogy így Emlékszem, hogy volt egy kb. 8-10 éve egy kaposvári konfináról egy tanítás, ugyanígy a megbocsátásról, és így mondták azt, hogy így rendezd azzal, akivel van bajod. És utána, ahogy vége lett az alkalomnak, oda mentem három emberhez. És annyira jó volt csak így, tudod, így újra beszélni, bocsánatot kérni. Bocsáss meg, hülye voltam, ne haragudj, tudod, így meg tudsz bocsájtani. És kettővel tökre rendbe jött a kapcsolat, a harmadikkal nem. De én megtettem, amit kellett. Úgyhogy én tényleg így bátorítalak arra. Lehet, hogy itt is van valakivel valamit, lehet, hogy otthon vár valaki, lehet, hogy valaki, akivel már évek óta nem beszéltél, és fölkeresni, fölhívni, hogy annyira félelmetesnek tűnik, és Isten segíteni fog. Csak imádkozz, hogy de lehet, hogy nem kell, mert tudod. És egy Isten gyógyítani szeretne, helyrehozni. De nem csak fizikai gyógyulás van, hanem lelki, kapcsolati gyógyulások is, házassági gyógyulások is. Úgyhogy tényleg, amikor ilyen több éves terhek így leszakadnak, és így észre, és nem is akkor jössz rá, hogy mennyire húzott le, amikor sikerült ezt át. Addig lehet, hogy így megszoktuk, hogy így ez így ott van az életünkben. Úgyhogy tényleg lehet, hogy újra barátok lesztek. Újra barátok leszünk. Nekem is volt egy srác, akivel még egy helyen laktam, egy szálláson Amerikában, és utána annyira így összekupszálódott, és el is költöztem, meg nem beszéltünk, és utána meg olyan jó volt, hogy újra barátok tudtunk lenni, és Isten tiszteleten ezren ott voltak a gyűlibe, de mégis ketten ott ültünk mindig egymás mellett, és akik tudták, hogy mi volt köztünk, így mondták, hogy annyira megáld látni titeket, hogy itt vagytok, és barátok vagytok, és igen, igen, hogy a mennybe úgyis legkésőbb rendeződni fognak a kapcsolatok. Legjobb barátok leszünk azokkal, akikkel lehet, hogy most szóba se tudunk állni. Ott már nem lesznek ilyen neheztelések, hogy gyógyult kapcsolatok lesznek. A mennyben már úgyis meg lesz. És tudod, hogy legyen meg a te akaratod itt a földön, ahogy a mennyben is, ahogy mondta Jézus. Úgyhogy, ahogy Jézus mondta, hogy így bocsáss meg. És ebben nem mondott feltételt. Nem mondta azt, hogy oké, megbocsájtok, hogyha a másik bocsánatot kér tőlem. Én addig nem. Majd ha ő bocsánatot kér, akkor majd talán, ha bizonyít. De nincsen, a Bibliában nem szerepel a bocsánatkérés, hogy kérjen tőled valaki bocsánatot, és akkor te meg majd megbocsájtasz. A másik meg az érdem, hogy hú, de ő nem érdemli meg. Hát persze, senki se, én se érdemlem meg. Hogy nem kell a másiknak bocsánatot kérni, és meg se kell érdemelnie. Hát, hogy még folytatja is tovább a dolgokat. És hogy Jézus azt mondta, hogy engedd el. Mert tudjátok, mi a legdurvább, hogy magunkat, én magamat zárom börtönbe. Őt akarom berakni börtönbe, de valójában igazából egyedül én kerültem börtönbe. És egyre szűkebb lesz a börtönöm, hogy már itt se, ott se, ebbe a gyülibe se, oda se, ez is hülye, azzal se, törörö, és így egy ilyen jó kis szűk világban fogok élni. Ezt a megbocsájtás az olyan, nem, a meg nem bocsájtás az olyan, mintha mérget innál, és azt várnád, hogy a másik halljon meg tőle. Tudod, én most így meg akarom mérgezni azt az embert, és így most így jót megmérgezett, de hogy valójában saját magamat mérgezem, és azt várom, hogy majd ő ettől meghal. És tényleg mérgezzük lelkileg magunkat. És végül a Máté 5-ben, a 43-44, amúgy olyan nagyon sokat beszél a Biblia a megbocsájtásról, ugye már, hogy szükséges, hogy legyen egy ilyen világban, kikerülhetetlenek a sérülések. Azt mondja itt Jézus a hegyi beszédben, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Ugye ez volt a régen. Őt szeretem, ő nem szeret engem, én se szeretem őt. Ő kibeszél engem, én is kibeszélem őt. Ő nem hívott meg engem, én se hívom meg őt. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én szerintem ez a Bibliának az egyik legnehezebb verse. Nem tudom, hogy lehet-e nehezebb verset találni, lehet, hogy lehet, de ez a top 10-ben biztos benne van. Ahogy Jézus mondja, hogy ott van, hogy az ellenség, aki téged átkoz, aki téged gyűlöl, és aki téged aktívan háborgat, és folyton keresztbe akar tenni neked. És utána Jézus azt mondja, hogy szeressed, áldjad őt, tegyél jót az ilyen emberrel, és imádkozz ezért. Én nekem néha a barátaimért nehéz imádkozni, és jót tenni velük, és szeretni. De nem, hogy az ellenségek, vagy akikre haragszok. És hogy tényleg a gyógyulás az nem ott jön be, hogy oké, most már elengedtem, nem gondolok rá, nem haragszom. Tehát, hogy az még csak fél út, hogy nem az, hogy oké, most már nem haragszom, úgyhogy sikerült megbocsájtanom. Hanem a gyógyulás az ott jön be, nem a nulla, a mínuszból eljutok a nulla érzelemmentes semlegességig, hanem amikor el tudok menni a szeretetig, hogy el tudom szeretni azt az embert. Tudok érte imádkozni, és jó, a javát keresni, egy jót kérni az ő életére. És itt tudhatom, hogy vagy Isten szeretne ide elvinni minket. Most lehet, hogy kicsit magas a létsz, de ez Istennek a gondolatai, hogy így ez itt van, amikor meggyógyul egy kapcsolat a szívembe. Emlékeztek Jóbra? És érdekes, hogy amikor ő imádkozott a végén a barátaiért, akkor kapta csak vissza mindenét. Akkor jött be egy gyógyulás. Jób 42.10 azt mondja, hogy azután eltávolítta Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott a barátaiért, akik nagyon-nagyon keményen bántak vele, nagyon bántóan, nagyon kárhoztatóan, és Jób imádkozott értük, és utána vette el Isten a csapást Jóbról. És kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Ezt most nem mondom, hogy ez egy univerzális, általános alapelv, de szerintem van benne tanulság. Úgyhogy, ja, csak egy gyógyulás, amikor itt tudunk a másikért imádkozni, és tényleg csak így végezetül szeretnélek így bátorítani, hogy tudom, hogy nem könnyű. Lehet, oké, most lehet, hogy két nehezebb üzenetet kaptatok, de nem baj az. Tényleg így két szabadító, gyógyító. Ez is, tehát ez az életünknek a része. Ugye a kereszt, a halál, és utána van az élet, a feltámadási élet. És hogy csak kezdjük picibe, jó? Nagyba úgyse fog menni. Hogy lehet, hogy akár amíg majd menni fog a dicsi, így imádkozol magadba, vagy csak hazamész, és utána. De hogy csak így hidd be, hogy Istenem, én nem tudok és nem akarok, de segíts, megbocsájtanom, szeretnék jót kívánni annál az ember életére. És lehet, hogy utána bejön egy ilyen könnyedség, egy jobb érzés, és utána újra vissza fog jönni a harag, amikor eszedbe jut. És akkor utána újra kérni, hogy Istenem, én nem. Tényleg azt mondja, hogy imádkozzunk, hogy kísértésben essünk, hogy így újra kérni, hogy Istenem, én szeretnék, tényleg nem akarok ennek a rabja lenni. Segíts megtapasztalnom a megbocsátást. Annyira pici dolog ez, főleg a mennyből több millió év múlva visszanézünk, nem, hogy ki fogjuk röhögni, hogy tényleg ez volt a gond, mint a úgy fogjuk látni magunkat, mint az óviban homokozóba, hogy te elvitted a piros lapátomat, és egész életemben nem beszéltem, mert te meg meghúztad a hajamat. És így tényleg olyan igazából óvis dolgok sokszor, főleg az örökké valóság nézőpont. Most olyan nagynak tűnik, ilyen megugorhatatlannak. De hogy látunk jó példákat, akiknek sikerült, és a legnagyobb példánk Jézus, és hogy ott él bennünk, és segíteni akar, és csak egy pici kérés visszajön megint, Uram, én ezt oda szeretném adni neked. Amen? Amen. Úgyhogy köszönjük, Jézus. Köszönjük neked. Szeretnénk megemlékezni, hogyha imádkozunk, vagy Isten tiszteleten itt vagyunk, és elénk hozol valakit, aki nem minket bántott meg, hanem akit mi bántottunk meg. Szeretnénk oda menni, és segíts kérlek rendezni hittel, felnőttként, szeretettel a kapcsolatainkat. Vagy lehet, hogy ez az apukád, lehet, hogy a házastársad, vagy a gyermeked, egy családtagod, a volt pásztorod, a volt főnököd, a szomszédod, csak valaki, akivel már rég nem beszéltél. És meg fogsz lepődni, hogy Isten ott lesz és belép. Tehát így végig tud söpörni az életeden. Ez az élet, ez a gyógyulás, a megkönnyebbülés. Te tedd le, kérlek, a terheidet a kereszthez, Kolosi 2:20-ból, hogy oda szegezzük az adós leveleket, mindenki adós levelét a kereszthez. Jézus már kifizette ezt, nem akarom őrizgetni, mert csak magamat mérgezem az én életemet, és egyedül én vagyok börtönben, és te adj megbocsátást, kérlek. Hitben, Jézus, de a gyógyulást embereknek, családoknak. Imádkozok azért az emberért, aki reménytelennek gondolja már a házasságát. Hát meg a házasságokat, Jézus. De mennyi támadás alatt vannak a családokat, a gyülekezeteket. Te adj gyógyulást emberek közt, pásztorok közt, gyülik közt, vezetők közt. Köszönöm, Úr Jézus. Amen.
ebbe vontál minket a te jelenlétedbe. Urunk, itt vagyunk, amikor a te szavadat hallottuk. Itt vagyunk a te jelenlétedben. Szent Szellemet bennünk, Szent Szellemet köztünk. Urunk, ez a pillanat, ezek a percek olyan percek, amiket te adtál nekünk. A szavak, amiket hallottunk, olyan szavak, amelyeket te küldtél el nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy drága Szent Szellemed az, ami képességet épít bennünk, ami erőt ad nekünk, meglépni olyan lépéseket, amik természetileg nagyon nehezek. De köszönjük, hogy hitben tehetjük, hitben adhatunk választ neked, és hitben adhatunk választ azzal, hogy lépünk és megtesszük azt, amire hívsz bennünket. Te vagy a mi erőnk. Te vagy a mi képességünk. Te vagy a mi bátorságunk. Most is. Urunk, köszönjük igédet. Köszönjük, hogy amit te elküldesz, a te tanácsod, az a jóért van. Amit elküldesz tanácsodként, az gyógyít. Abba ott van a bővölködés elrejtve. És köszönjük, hogy engedelmeskedhetünk, választathatunk. Lehet, hogy remeg a lábunk, lehet, hogy félünk, de azt mondhatjuk, hogy az Úr az én erősségem. Az Úr jót készített, az Úr jó dologra hív. És Urunk, itt vagyunk, és te ismered az életünket, ismered a helyzeteket, kapcsolatainkat. És csak hadd bátorítsalak, hogy lehet, hogy ma van az az este, amikor oda mehetsz ahhoz a valakihez, akitől bocsánatot kell kérned, akinek meg kell bocsátanod. Az Úr a te erőd, az Úr a mi erőnk, ő a mi képességünk. Annyira szeret, ő annyira legjobbat akarja, ő annyira legjobbat akarja, úgyhogy hadd bíztassalak, hadd bátorítsalak, hogy csak lépj hitben. Ne várd a saját erőt, ne várd teljes bátorságot, lép hitben, és az Úr ott van, és az Úr benne van. Harmadik verszakot énekeljük ismét.
Szólj hozzám, újítsd meg hitem, győzd meg
el vagyunk bocsátva, és csak maradjunk, és gyakoroljuk a közösséget. Sziasztok!